film zenéjét Szemző Tibor írta, aki remekül ötvözte a népi motívumokat a különböző zörejekkel. Ez a hangzásvilág Szemző Tibor sajátja, ebben érzi magát igazán otthon. Ebben a filmben Török Ferenc teljes szabadságot adott neki, hogy úgy írja meg zenéjét, ahogyan szeretné. Szemző Tibor zenésztársával, Gőz Lászlóval egy koncerttel is kiegészítette a film élményt Marosvásárhelyen. A koncert különböző szövegek és képek beiktatásával a filméhez hasonló zenei, illetve zörei világot tárt a nézők, a hallgatók elé. A koncert szintén Török Ferenc rendező ötlete volt, a filmet több helyszínre is elkísérték a zenészek. A zene helyszíntől függően alakul, sok benne az improvizáció. Szemző Tiborral beszélgetünk, aki elsősorban Franz Kafkát és Danilo Kist említi ihletforrásként a szöveghez. A műsorban felcsendülő zenét a koncert során rögzítettük ízelítőként önöknek.
A méz, a teljes kávé, a faj.
Engem nagyon érdekelnek ezek az identitás dolgok. Ugye ez a furcsa kettős identitás, a Radnóti Miklós azt mondja, hát én mindenképpen magyar vagyok, magyar költő vagyok, aztán agyonverik valahol, érted, mint zsidót. Én nekem megvolt ez a Danilo Kis már fiatal korom óta, aki ugyan nagyon kevert identitású valaki, mert nagyon szép férfi, elkezdett nagyon foglalkoztatni a 2010-es évek elején. A legismertebb szerb-horvát író, akiről kiderült, hogy az újvidéki mészárlás után, amikor ugye a magyar csendőrök a Dunába lőnek 3000 zsidót és szerbet, tulajdonképpen Tolnai Otto mondta nekem egyszer Palicson, Danilónak szerettem egy könyvét, egy ilyen nagyon töredékezett könyv, ami a gyerekkoráról szól, mert 42-től 47-ig ő Magyarországon él. A Danilo tulajdonképpen 3 regényt írt, gyönyörű regényeket erről a magyarországi gyerekkorról, és neki ugye magyar volt az első nyelve, ami az első verseit írta. Tehát van egy ilyen nagyon különös történet, hogy van egy ilyen félig montenegrói, félig zsidó, de félig magyar, de félig szerb-horvát, de közben európér, utóbb aztán Párizsban, mert elüldözték a Boris Davidovics után. Tehát van egy ilyen nagyon kevert identitású valaki. És akkor ez valamiért elkezdett engem érdekelni, és az Otto mondta, hogy hát szerinte a korai bánat az, ami a legjobb, ebből a 3 regény. Ezekkel elkezdtem foglalkozni oly annyira, hogy a kamerámmal és a mikrofonommal, meg mit tudom én, lementem Kerkabaravásra, bringával, sőt, jön egy öreg asszony, ott poroszkál. És mondom neki, csokkolom, a Danilót tetszik ismerni, és mondja, hát persze, egy osztályba jártunk. És akkor kiderült, hogy ezek a csajok mind szerelmesek voltak a Daniba, és akkor összetereltem ezeket a szöreglányokat, és csináltam velük egy ilyen fajta ízét, ahol meséltek a Daniról. A német Gábort bevontam ebbe, aki egy író. Elmentünk Belgrádba, az özvegyéhez, elmentünk azokba a kocsmákba, ahol a Danilo volt, és itt most aztán elmentem Párizsba is, és itt filmeztem meg mindent, tehát ebből összeraktam egy darabot, amiben az Eszterházi Péter volt a Danilo papája. Ezt a Magyar Rádióban csináltam meg, ez egy ilyen rádiójátékszerű valami. Ezek az öreg lányok mesélnek a Danilóról, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és egy csomó zenét csináltam ehhez. Többek közt a Gőz Lacival és más zenészekkel, akiket behívtam. És a Török Feri akkor épp Amerikában volt, tanított egy egyetemen, online hallgatta ezt a darabot, amit leadott a Kossuthon ment. És a Feri utána megkeresett engem, bár akkor ez a film így előkészítés alatt volt, hogy jövök haza tavasszal, és nyáron forgatunk, és hát nagyon szeretném, hogy... Mert ez pont ez, amivel foglalkozunk. Abból kezdtünk dolgozni, ami már engem foglalkoztatott, különben ez nem új keletű, mert a 80-as évektől foglalkozom például azzal, hogy a magyar nótát hogy lehet egy más kontextusban megjeleníteni. És akkor egy csomó nagyon szerencsés dolog volt ebben a filmkészítési folyamatban. Ez egy western film. Nekem csodálatos volt a Feriben dolgozni, mert semmi olyasmire nem voltam kényszerítve, ami nekem nem lett volna a természetemből fakadó. Én dolgoztam 3-4-5 játékfilmben, például az Enyedi első filmje az én 20. századomból egyszerűen kirúgtak, vittem egy 25 éves koromban, mert annyira öntörvényű voltam, hogy nem voltam hajlandó egyszerűen csak a saját akaratomat akartam mindig érvényesíteni. És ez többé-kevésbé így volt abban a 2-3-4-5 játékfilmben, amiben dolgoztam, például a Meteo az egy ilyen kultfilm lett, ahol a rendező pontosan látta, hogy én ilyen eszerős módon csak a saját magam, és oda vettek mellém egy másik zeneszerző, és akkor ketten csináltuk. Aki megcsinálta azokat az olyan feladatokat, amik ugye, mit tudom, főcímzene, meg nem tudom. Azon kívül, hogy a Csomába dolgoztam, olyan saját filmot, ott viszonylag könnyű dolgom volt, mert tudtam a zeneszerzőt instruálni, mint rendező, és fordítva. És itt a Ferinél egészen kiváló volt, hogy onnantól kezdve, hogy ő engem választott, ő pontosan tudta, hogy mire számított, és hogy mihez kellek én ebben a filmben is. Ez egy megérzés, mert ezek a választások ugye azért nem annyira racionálisan történnek. És ő akar csinálni egy filmet, amiben belenyúl egy olyan történetbe, ami az a bizonyos kertészi csontváz, ami a szekrényben van, és sosem beszéltek róla, hogy ez hogy is volt 45-ben, mikor visszajöttek a zsidók. Most ezeket akkor agyoncsapták, voltak pogromok, vagy mi volt? Hát hiszen ez a pár túlélő, és elég sok túlélő volt, mert ugye a magyarországi városi zsidóság az 1944. március 19-ig teljes védettséget élvezett a német megszállásig. Tehát viszonylag későn deportálták a városi zsidóságot. Mondjuk itt falusi zsidóságról van szó a Feri filmjében. Nem akarom lelőni a poén, mert meg kell, hogy nézzék az emberek, de ez egy western film. Leszáll a vonatról egy kis faluban két zsidó, és nem tudni, hogy most ezeket agyoncsapják, vagy nem, vagy mi fog történni. És ebbe kitalált engem, ez mindig egy ilyen rendezői tehetség. Nekem semmi olyasmit nem kellett csinálnom, ami ne én lenni. 30-40 éve foglalkozom ezzel a magyar nótával, foglalkozom zsidó zenével, foglalkozom abszolút environmental, tehát környezeti hangokból komponált zenével, és ezt a Feri nagyon jól tudta, és ugye megállapodtunk abban, hogy a felvételi hangmérnökök a forgatás során például minden kis szösszenetet felvesznek, amit én utána megkapok, és abból komponálok zenét. Ha hallottátok ezt a baktatást, mondjuk egy kicsit direkt a képet átrajzoltuk, hogy ne legyen olyan, mint a mozi lesz. Az a zene, az tulajdonképpen teljes egészében azok hangokból van komponálva, amit ott a hangmérnökök vettek föl, kocsi hangok, meg mindenféle ilyen környezeti zajok. De nagyon szép volt, és a Feri teljes mértékben átvette azt a jól bevált munkamódszeremet, hogy ugye egy filmnél ez egy nagyon érzékeny egyensúly, főleg egy ilyen filmnél, ami egy hagyományos történetmesélés. Ráadásul nagyon sok szálon zajlik. Tehát a zenének itt egy bizonyos alázattal kellett viselkednie, ahogy a játékfilm egyébként mindig, és ezért én szokásomnak megfelelően, meg a módszereimnek megfelelően a zenei rétegeket, mert ez egy ilyen rétegzett zene, és erre ad lehetőséget a 21. századi technológia, ahol már nem celluloidot aprítunk gondolóval, hanem számítógépet, hogy ezt az összes zenei meg hangi réteget ezzel a csodálatos hangmérnökkel, aki ugye a Oscar-díjat is kapott, az Ányi Tomival, az összes zenei réteget, ezeket a layereket fölraktuk a film alá, és akkor a vágóasztalon komponáltuk, hogy a Csománál is, és más filmeknél is. Szóval ez gyönyörűen működik.
Érdekes, hogy mondod ezt, hogy hányfajta identitás. Az első része a koncertnek az nem lehet identitásilag meghatározni ezt a zenét. Tehát a magyar nótát igen, a cigány zenét igen, a másikról hát azt mondanád, hogy mindenféle zenének a lényege van benne.
Azért indultam Kafkával, mert valahogy az volt az érzésem, hogy a Kafka, aki 24-ben hal meg, az ő szorongása az valahogy, mint a előrevetítené ezt az egészet, ami utána 24-ben még csak éledezik, de aztán ez az egész szörnyűség, ami a század közepére, vagy mit tudom én, 10-15 évvel később fut ki, azt ő, mintha már előre tudná. Kafkától indultunk meg, nekem nagyon fontos volt egy személyes szád, ezt tényleg el is mondtam, hogy én az Ivánnal, a filmproducerével túl azon, hogy megszerettem, elkezdtünk dolgozni egy következő filmemen. Nekem egy feldolgozhatatlan, máig érthetetlen dolog, hogy egy nálam lényegesen fiatalabb ember, hát így kilép a képből, és ez nagyon fájó volt, és annál is inkább fájó volt, mert azt hiszem, hogy az Ivánnak még nem volt ilyen sikeres filmje, mint a 45.
A gesztenye levél árnyalatai, a sötét zöld színe és a halvány zöld fonákja, az üveggolyóknak a szivárvány minden színében játszó, sziporkázó kaleidoszkópja.
Az 1945 című film producere Angélusz Iván, akinek a neve el is hangzott az imént. Ő a film sikerét már nem érhette meg, másfél évvel ezelőtt hirtelen elhunyt. A maga után hagyott űrt barátai, ahogy Szemző Tibor is, nehezen viselik. A következőkben a film zenei világát hasonlítjuk össze a koncertével.
Nagyon más, mert a filmben alázatosnak kell lenni, és az ember alárendeli egy cselekménynek, egy történetmesélésnek azt, hogy mit lehet adni. De itt bejött egy közönség, és azok az emberek odaültek, és ott oda kell raknod magad, ott nincs mesét. Valamennyire be kell játszanod magad. Én a hangommal, mint ilyen hangszerrel, már nagyon régen dolgozom. Ma jöttünk erre rá Lacival, 56 éve dolgozunk. Tehát mi ugye elemiskola első osztályban először pattársak voltunk, és azóta ismerjük egymást. Sose vesztünk össze, ami egy nagyon nagy szó. És ez nekem ez is megható, hogy most itt vagyunk, Vásárhelyen így együtt, és sok évig zenéltük együtt, és azért nekünk nem is kellett úgy sokat beszélni erről a dologról. De a koncertnek nagy része rögtönzés volt, tehát a film zenéből adtunk be nagyon sok mindent, és a Feri szabad kezet adott nekünk, úgyhogy a képeket egy kicsit úgy teljesen átvariált. Az eredeti filmben olyan, mint a Derzsis jelenet, tehát ilyen tűjéles, fekete-fehér, ragály elemér, iszonyú pontos, semmilyen művészieskedés nincs benne. Szerintem a zene nem akarom kasserolni, ez nem szokásom, de annyiban fontos, hogy a film zenéje képvisel valahogy egy 21. századot a történetben. Tehát, hogy ez olyan finoman, nagyon korszerűen, miközben ott van ez a zsidó vonal, ott van a magyar nóta, ott vannak ezek a környezeti hangok.
Az is olyan egyszerűen megszületik közöttetek, hogy milyen hangszereket kér ez a világ?
Vannak nagyon preferált hangzásaim. Vannak ilyen vonós akkordok mindig, amiket használok, és ezek mind ilyen régi kollégák, és mind ilyen nagyon különös feladatokkal bízom meg őket, mert én, mint zeneszerző, a hangstúdiót használom zeneszerzési eszközként, és a véletlennel dolgozom. Mondok csak egy példát, hogy pont ebben az anyagban a komoly zenészekkel, akik ugye mindig kottából játszottak, én EKG leleteket játszattam le. Ezt csak azért mondom, mint ilyen kulisszatitkot, az grafikailag készül, ez egy grafikai kotta, ahol ezek a csíkok metszenek, ez milliméter papírra van utána fölmontírozva, ahol megadom, hogy mi mit jelent, és a zenészek elkezdik azt lejátszani, utána egy össze-vissza a hibákat csinálnak, mert minden is én a hibával dolgozom, tehát nekem a hiba a legkedvesebb. Ugyanígy hívok másféle zenészeket, olyan kreatív kollégákat, akikkel sokszor évek vagy évtizedek óta dolgozom, és akiknek célfeladatokat adok, kialakított zeneszerzői módszereit. Aminek a lényege, mondom ezt, hogy én a stúdiót használom, a hangstúdiót, mint zeneszerzési eszköz. Nem olyan nagyon új keletű, mert Brian Eno erről már 40 éve előadást tartott, tehát nem én találtam föl, csak nekem is így alakult az élet.
De hát koncertkor a stúdió nincs jelen.
Óriási különbség van. Az egyik egy létrehozás, egy kreálás, egy kutatás, egy analízis, egy igazi kreatív munka. A másik, az előadó művészet, az egy jelen idejű valami, ahol oda kell magadat raknod. Tehát, hogy elég vastagon. De most nem tudom, hogy itt milyen akusztikája volt, mert az állati érdekes volt, hogy bejött egy férfi az öltözőben, könnyekig meghatva, és azt mondta, uraim, én zsidó vagyok, itt lakom. Szinte nem tud beszélni, tehát a sírással küszködött. És azt mondta, én ezt a filmet láttam Budapesten, amit maguk itt műveltek, az nem tag szavakat, és nagyon köszönöm, és megölelt minket, és nem ismertük ezt a férfit. Nagyon jól esett, mert akkor ezek szerint nem volt teljesen fölösleges.
Ez a vonós érdekes, mert ma este viszont fúvós volt, csupa fúvós volt, a legfurcsább
főleg a kezdetekkor nagyon erős hatás volt a Lacira is, és rám is. Ő jazz tanszakon végzett. Mi a főiskola is aztán évfolyamtársak voltunk. Tehát általános iskolában osztálytársak voltunk 8 évig. Aztán középiskolában teljesen elkeveredtünk, és valahogy a főiskolán megint összetalálkoztunk. És mind a kettőnkre nagy hatással volt az a fekete jazz, ahol a szaxofonoknak és a fúvósoknak hát komoly nagy jelentősége volt. Neki ilyen szempontból könnyebb dolga van, mert az ő hangszere az tud ilyen csúnya hangokat is játszani. Nekem sokkal nehezebb, mert az én eredeti hangszerem, én fuvolista voltam, az ugye olyan szép. Nekem a főiskola után évekre volt szükség. Előtte játszottam nagyon sok csúnya hangot, akkor még tudtam. De a főiskolán kiképeztek, akkor már csak szép hangokat. Ugye az arra ment ki az egész kiképzés. És aztán évekig tartottam, míg ezt minden az ember igyekezett elfelejteni, és megint visszatalálni a csúnya hangokhoz. De a fúvós hangszerek nagyon jók, mert a fúvós hangszer az emberi lélegzésnek az analógiára megy, és az valahogy a lélegzet, tehát hogy kilélegzünk, befújunk. Tehát ez, nem tudom, hogy ez hogy jött le kívülről, mert tulajdonképpen Pesten volt egy ilyen koncertünk a filmbemutató kapcsán. A Lacinak van egy triója, amiben két egész fantasztikus, világhírű zenésszel dolgozik együtt. Az egyik a Kurták Gyuri, a nagy Kurták Gyuri bácsinak a fia, aki Bordóban él, és Franciaországban, és a másik egy Lukács Miklós nevű elképesztő cimbalmos. És azt a koncertet így négyen csináltuk, ahol én jóformán csak beszéltem, és ők zenéltek. De hát azért ez egy sokkal színesebb dolog volt, mert volt egy cimbalmos, és volt a Gyuri, aki hát fantasztikus tereket volt képes teremteni. Tehát ez most egy nagy kihívás volt, és nekünk sokkal jobban oda kellett magunkat rakni.
És bármi beállhat hangszernek, mert ma ugye konszenzusra jutottunk azt illetően, hogy egy adott pillanatban egy zseblámpát is használsz. Tehát vannak ilyen játékaitok, vagy ezek rendszeres elemek?
Ez nem most kezdődött, ennek is megvannak az előképei, de én a 80-as években készítettem egy hangszert egy 8 mm-es kamerából. Ez volt az 8 mm foamnak nevezett hangszer, és csináltam vele komplett koncerteket, hogy kijön egy fazon, egy kamerával, egy 8-as kamerával, betesz egy tekercs filmet, fölhúzzam, ezek ilyen föl, és elkezdi a közönséget filmezni. És lassan kiderül, ahogy bejönnek ilyen mindenféle hangok, amiket ő produkál ezzel a kamerával, hogy egy koncerten vagyunk. És már akkor is voltak vetítések, stb. Én nagyon szeretem ezt a szinesztézia jelenséget, hogy azt hisszük, hogy ott valami vizuális dolog történt, és kiderül, hogy egy akusztikus jelenség. Azt a zseblámpát különösen szerettem, amivel ma dolgoztam. Nem zseblámpa, hanem ilyen dinamólámpa, nem tudom, vagy csipogónak nevezik magyarul, mert csipog, ahogy nyomja az ember. Tényleg varázslatos hangja van. De ezért most egy ilyen kis viccszerűen ment el, azt szoktuk használni egyébként. Én szoktam ezt a hangszert használni. De ez nem újdonság olyan szempontból, hogy az egész filmzenében ma már mindenféle zörejekből, tehát miután a John Cage kijelenti 1962-ben, hogy a Fifth Avenue-n kinyitom az ablakot, és hallgatózom, és sokkal érdekesebb zenét hallok, mint a Beethoven. Ez 50 éve vagy 60 éve történt ehhez képest. Nem olyan nagy szám, hogy mi most itt tárgyakon zenéltünk. Annál is inkább, mert a filmben is környezeti zajokból csináltam zenét, amit viszont tényleg azok a mai berendezések tesznek lehetővé, a számítógépek és más dolgok, amiket mi hát használunk.
Török Ferenc mit szólt, amikor a film bemutató után egyszer csak a zenét külön is hallhatta, vagy egyáltalán meghallgatta-e?
Őszintén szóval Feri találta ki az egészet. Van egy prózai oka, hogy a forgalmazás Magyarországon iszonyatosan bedöglött, és nem is nagyon volt rá pénz. És akkor a Feri kitalálta azt, hogy a Titanicon legyen a bemutatója a filmnek, mert nincs film szemle már Magyarországon. A Titanic azt mondta, hogy imádja a filmet, és bemutatja, és akkor azt találta ki a Feri, hogy legyen egy irodalmi színházban egy irodalmi est a Szántó tével, legyen a BMC-ben egy zenei koncert, amit én találjak ki, hogy mi legyen. Hát velem eléggé kicseszett, mert ezen sokat kellett utána dolgozni. De viszont szabad kezet adott, nagy szerencsénk volt, hogy ott volt egy VJ a BMC-ben, egy Horváth Gyuri Horx, aki állati jól megcsinálta ezeket a képeket, tehát főleg a baktatásban láttátok ezeket a furcsán rajzolt figurákat, ami a filmben nincs persze benne. Mondjuk a pesti koncerten ott volt a Feri, tehát ő volt kvázi a VJ. Tulajdonképpen ezt az egész az ő fejéből kaptunk, hogy legyen ilyen koncert. Sőt, ő ezt egy kicsit úgy képzelte el, hogy egy ilyen workshop-szerű dialógusban vagyunk a közönséggel, hogy lehet kérdezni is. És ott tényleg úgy volt, hogy az erkélyen volt, és én úgy néhányszor fölkiabáltam neki, hogy mi van Feri, ez így volt, vagy nem így volt, és akkor ez olyan érdekesen zajlott.
Akkor ez gyakorlatilag ahányszor felléptek, annyiféle lehet?
Pontosan.